A témában Farkas Ibolyával beszélgetünk itt a Mária Rádió stúdiójában, pszichológussal, lelkivezetővel, gyásztanácsadóval. Nagyon fontos témákról, én azt gondolom, és ebben a rendkívüli adásnapban többi műsorunk is ugyanebben a témában. Ezekben a kérdésekben talán kicsit eligazodást tud adni a hallgatóinknak. Miért fontos, hogy foglalkozzunk az életvédelmével? Kicsit induljunk el. Kicsit ezzel, ezzel az általános kérdéssel, ezzel a tág kérdéskörrel indítsunk így a műsor elején. Igen.
Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóid. Azért érzem ezt különösen is fontosnak, mert ugyanúgy, mint ahogy évtizedeken, századokon keresztül természetesnek vettük azt, hogy a levegő az van, a víz az van. Ugyanígy tekintettünk a lélek egészségére is, minthogyha az úgy van. De ma már ez nem így van. Ma már nagyon-nagyon fontos, hogy ezt különösen ugye a gyász tanulmányozása során vettük észre, vagy én először ott vettem észre, hogy mi korábban a közösség a maga évszázadok, évezredek alatt kialakított rítusaival segítette az egyént abban, hogy egy nagyon fontos lelki, szellemi gondoskodásban legyen. Ezek a rítusok eltűntek az életünkből, és nincs helyette más. Nagyon sokszor még a vallási rítusaink is kiüresedtek, formálissá váltak, nem adják azt az éltető erőt, ha csak nem teszünk mi magunk is nagyon tevékenyen érte. Ezért gondolnám, hogy, én errefelé szeretném irányítani a figyelmet, hisz még azt sem gondolnám, hogy igazán tudatos számunkra, hogy az anyag alapvető törvényszerűsége az entrópia. Tehát az anyag mindig lebomlani akar. Az anyag nem az élet felé megy automatikusan, az anyag mindig bomlik, mindig a bonyolultabbtól az élőből a halottá, a bonyolultabb nagy molekuláktól a kis molekulák felé, tehát hogy egy állandó bomlási folyamatban vagyunk. És mivel anyagból is vagyunk, ezért nagyon fontos, hogy vajon a lelkünkben újra meg újra meg vagyunk-e képesek újulni? Tudunk-e átlelkesíteni azt az anyagot, ami szintén mi vagyunk? És ugyanakkor, ugye rengeteget foglalkozik a ma embere az egészséggel, fizikai síkon, miközben az egészségnek az alapja az a spiritualitásban van. Tehát vagy újra a lelki életünkön keresztül föl tudjuk venni a kapcsolatot a forrással, és akkor megújulhatunk. Hogyha nem ez történik, akkor bizony egyfajta szélmalomharcot vívunk, küzdünk azért, hogy egészségesek legyünk, de nem ott, ahol ez talán a legfontosabb lenne. Pedig a mi gyönyörű szavunk, hogy egészség, az már magában foglalja, hogy az ember egésze, hogyha együttműködik, egymással összehangoltan működik, ez lenne a harmonikus működés, erről is tévfogalmaink vannak, azt gondoljuk, hogy csak az a harmonikus működés, amikor boldogok vagyunk, amikor örülünk. Ez nem így van. Legalább ennyire fontos lenne a mély fájdalmainkat megélni úgy, hogy ide kapcsolódnak a gondolataink, akarjuk azt észlelni, ami éppen van, és fájdalmat okoz, és ebben a folyamatban akkor megújulhatunk. Ma úgy gondolom, hogy ahogy ezt megint csak visszatérve a gyászra, ott nagyon kereken, egyértelműen kimondja a szakma is, hogy a tudás egy roppant fontos eleme annak, hogy a gyász folyamat jól végbe mehessen. Tehát a ma emberének szükséges, hogy legyen tudása arról, hogy mi történik benne, miért fontos az, amit neki kellene megtennie, mert ez lehet az, ami képes rávenni arra, hogy elinduljon egy nehéz és fájdalmas úton. Hogy önként fölvállalja, hogy viszem éppen azt a keresztet, amit az élet ma behozott nekem. Korábban ez máshogy volt. Korábban a közösség rákényszerítette a maga rítusait az egyénre, ott nem volt más választása az egyénnek. Ma van. Ma azt is mondhatnám, hogy ugyanúgy, mint ahogy a gyerekeinknek sokszor túl nagy teret adunk, túl nagy döntési szabadságot adunk, ugyanígy a felnőtt egyénre is ma túl nagy döntési szabadság jut, és ezzel a legtöbbször a nem tudás okán mégsem tud jól élni. Úgyhogy úgy gondolnám, hogy az első, amiben valóban megtehetjük a lépéseket az élet felé, és itt szeretném megkülönböztetni, hogy az élet az, amikor öröm van bennem, amikor szeretet van bennem, amikor akár az apró dolgokban is megtapasztalom, hogy képes vagyok megkülönböztetni, hogy mi az, ami hasznos, ami szükséges számomra, mi az, amiből majd gyümölcs fakadhat. Vagy egyáltalán először egy hajtás kihajthat bennem. Tehát az élet az a termékenység felé vinne. Az összes többi, amit mi ma nagyon sokszor, ó, éld az életed, ez nem az életről szól. Ez arról szól, hogy hódolj be a pillanatnyi élvezeteknek. Semmi köze nincs ilyen értelemben, vagy ahogyan én ezt mostanában látom, igen, az élvezeteket sem vetette meg a mi úrunk sem. Ugye az első csodás tette, az pont a víz borrá változtatása volt, igen ám, de a helyén és a mértékében. Az élvezetek olyanok az életünkben, az én meglátásom szerint, mint a fűszerek. Ha csak fűszert eszünk, abba bele fogunk pusztulni. De fűszer nélkül egyébként meg unalmassá vagy egyhangúvá válhatna az életünk.
Azt mondtad, hogy túl nagy szabadság jut, túl nagy terünk jut arra, hogy döntsünk dolgok felől. Tehát, hogy azt mondtad, hogy a gyerekeinknek is túl nagy szabadságunk van, és nekünk a mindennapokban is. Akár ha azt nézzük, hogy mennyi minden vesz minket körül, akár ha azt nézzük, hogy mennyi minden termék vesz minket körül, hogyan tudunk ebben mégis eligazodni, és mindezek mellett hogyan tudunk a mindennapokban esetleg tenni valamit azért, hogy az élet védelmében gondolkodjunk.
Az első annak a felismerése, hogy ez az élet, ez a földi élet, ez mindenféleképpen áldozathozatalra épül. Tehát amikor Jézus a búzaszem példáját hozza, akkor pontosan azért hozza, mert ez tényleg itt ebben az anyagi valóságban így van. Valaminek mindig áldozatul szükséges adnia magát ahhoz, hogy abból egy új, egy több, egy jobb fakadhasson. Csak hogy nem mindegy, hogy ezből valóban, úgy is mondhatnám, hogy ez egy értelmes szenvedés lesz-e, amiből valami jobb, valami több születik, vagy egyszerűen az nem, hát hosszú távon az is értelmes, ha a búzaszem elrothad. Mert valahol majd visszakerül abba a körforgásba, ami mégiscsak az életet fogja végül táplálni. De az, hogy vajon az én életem csak úgy poshad és rohadok benne, borzasztóan szomorú vagyok, amikor azt hallom fiataloktól, hogy el vagyok. Mert ez az. Amikor csak úgy vagyok, de észre se veszem, hogy mennyire ez az entrópia kezd el rajtam uralkodni, és mindenféle szereket, tevékenységeket és a többit keresek ahhoz, hogy örüljek. Nincs jól. De onnan tudom, hogy valami nincs jól, hogyha nem tudok örülni például a napsütésnek. Vagy nem tudok örülni annak, hogyha látok valami szépet magam körül. Akkor biztosra vehetem, hogy valami már nagyon, nagyon nem a helyén van benne. És ilyenkor jó lenne, hogyha valamit önként kezdenék. Sokszor szoktam fiataloknak mondani, akik megkeresnek, hogy én tudom, hiszem, hogy egy év múlva nagyon hálásak lesznek azért a pszichés tünetért, ami hozzám kényszerítette őket. Örülni fognak, hogy pánikosak voltak, hogy depressziósak, és sorolhatnám. Mert hogy ilyen hamar észrevehették, hogy vakvágány, amin halad az életük. És ez nagyon jó. Mert egy fiatalban még nagyon-nagyon gyors a változási képesség, a tanulási képesség. Tehát minden ott van. Még ott van egy nagyon erős felhajtó erő, amit kapunk a születésünkkel. Nagyon-nagyon más irányt vehet az élete. Sokszor ugye ma különös gond a ténylegesen vett termékenység. Itt is egy nagyon kettős, nagyon abszurd világban élünk mi most, mert egyrészről ugye nagyon meg akarjuk szabni, hogy mikor, hogyan foganhatunk. Másrészt pedig a megfogant életet pusztítjuk mindenféle értelemben. Akár a világban körülöttünk, akár önmagunkon belül. Tehát azoknak az életadó folyamatoknak sem adunk kellő teret, amire szükségünk lenne, ilyen az alvás, a mozgás, a kapcsolati életünk, az ima életünk az Istennel. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy holnaptól csak szennyezett levegőt fogok szívni, vagy egyáltalán csökkent oxigén tartalmut. Lehet, hogy észre se fogom venni, ahogy megyek bele tönkre, mert sajnos nem veszük észre, vagy nehezen veszük észre, és egyszer csak már úgy érzem, hogy ez az egész visszafordíthatatlanná vált, és nekem már úgy sem. Ez olyan szomorú, amikor valóban a fiataloknak a nagy passzivitása és tétlensége mélyén erre bukkanunk, hogy de hát úgy sem. Hisz már a fölöttük lévő generációknál sem azt látják, hogy egy olyan irányba haladna, gazdagodna az életük, ami számukra is kívánatos hívó. Ezért úgy gondolom, hogy nem is csodálkozhatunk ezen, hogy ez történik. Közben megtanítjuk őket olyan dolgokra, amik határozottan nagyon károsak. Kiragadnék egy ilyet, mert talán az élet védelmében ez most a legsúlyosabb kérdésünk, hogy ugye most már Amerikában nem is tudom, hihetetlenül magas szám, aki a meddő nők és az impotens férfiak száma. Ugyanakkor ma már vannak olyan orvosi irányok is, akik azt mondják, hogy a nők meddősége mögött az áll, hogy egyszerűen abban a korban, amikor eljön az ideje, hogy termékenyé váljak, akkor folyamatosan azt az üzenetet küldöm a szervezetemnek a különböző fogamzásgátlók használatával, hogy nem jó az, hogy én termékeny vagyok. És mintegy biológiailag leszoktatjuk a szervezetünket arról, hogy termékeny legyen. És aztán amikor végre valahára mégiscsak úgy dönt, hát legalább egy 10 évvel megkésve, hogy na most akkor én is már úgy hiszem, hogy lehetek termékeny.
Lehet, hogy késő.
Így van. Akkor már késő. Mert hogy nem akartam valamit, aminek ott lett volna, nagyon érdekes ez, hogy pszichológiában mi ezt tudjuk, hogy például döbbenetes volt, amikor ezt a kutatási eredményt én hallottam, hogyha 1 éves korig egy gyermek nem hall zenét, akkor számára a zene egy értelmezhetetlen dolog. Egyszerűen nem érti, hogy mások mit szeretnek rajta, mi abban jó, mert nem aktivizáló tag. Azok a talán idegkapcsolatok, ki tudja mi, ami alapján neki a zene egy kellemes élmény lehetne. De ugyanígy vagyunk a hangképzéssel és sok más dologgal, hogy tudjuk, hogyha lekéssük azt a megadott időt, amikben ezek könnyedén fejlődhetnének, akkor van, ami bepótolhatatlan, van, ami pedig nagyon nehezen visszahozható. Nos, tehát egyrészről így leszoktatjuk magunkat a termékenységről, másrészről viszont a megfogant életet pusztítjuk. Mert én úgy hiszem, hogy ez is részben tudatlanságból van. Egyrészt annak a tudatlanságából, hogy a 7. ízlésen az nagyon működik. A pszichológiában nem így hívjuk, ott transzgenerációs örökség a neve. De én azt hiszem, vagy most meg is kérdezlek, te tudsz arról, Szilvi, hogy ugyanúgy, mint ahogy a hajad színét megörökölted, és sok minden más fizikai tulajdonságot, így lelki történéseket, hajlamokat, viselkedés mintákat, konkrét paneleket is megörököltél?
Hát az ember észreveszi magán azért, hogy bizony ezt, például, hogy a lelki alkata milyen, hogy mondjuk valamit az édesanyjától, vagy az édesapjától örököl, vagy esetleg a nagyszüleitől örököl, ezt is sokszor az ember észreveszi magán, természetesen volt, hogy én is már észrevettem magamon.
Na, ennél sokkal csúnyább a dolog. Tehát ez olyannyira erős tud lenni, hogy most pont ide a foganáshoz kapcsolódó példát hoznék akkor. Nagyon, nagyon szeretett volna babát. Megfogant a baba, második gyerek volt, tehát nem is az elsőnél jelent meg, és 3 hónapos várandós volt, amikor ijetten fölhívott, hogy ő nem tudja, mi van, de ez nagyon szörnyű, mert arra a gondolatra ébred, hogy akarom én ezt a babát? Ez jön éjjel, ez jön napközben, csak úgy. Jön újra, meg újra, meg újra ez a gondolat, és nem tud vele mit kezdeni, mert hisz egyébként tudja, hogy igen. Igen, akarjuk, várjuk, vágyjuk. De mégis ez a gondolat, mint egy rögeszmés gondolat, visszatér.
És érdekes, hogy a második baba.
És már a második baba, tehát nem is az elsőnél. És miután ugye szimbólum terápiával és mély lélektannal foglalkozom, így ennek az érzésnek a nyomon követése oda vezetett el bennünket, hogy annak idején a nagymamája, az apai nagymamája, ott ez kérdés volt, mert a nagypapa már gyógyíthatatlan tüdőbeteg volt, amikor fogant az ő édesapja, és a nagymama hetekig, hónapokig ebben a kérdésben őrlődött, hogy akarom, megtartsam, tudom vállalni? És ez így egyszer csak bekattant. A műsoridő nem teszi lehetővé, de nekem rengeteg olyan élményem van, ahol filmszerűen peregnek le olyan életesemények, amiről annak az embernek tudomása nem lehetett, és aztán kinyomozzuk, hogy ez valóban az ő családjában, az ő, volt olyan is, dédmamával, dédpapával, olyanokkal, akiket nagyapja sem ismerhette, mert a fronton meghalt, és ő utána született. Tehát döbbenetes ez. Annak idején én fölkaptam a fejemet, nem nagyon lehet utána járni. Ezeket a tényeket valahogy nagyon nehezen fogadja be a tudomány is, de már 68-ban Montrealban végzett egy kutató olyan vizsgálatokat, agykutató, ahol az agy különböző területeit ingerelve azt tapasztalta, hogy képsorok futnak le az emberek előtt attól, hogy egy-egy területet ingerel. Én úgy gondolom, hogy amikor azt mondjuk, hogy az agy 90%-át nem használjuk, akkor az nagyon is használva van, csak éppen olyan tartalmak őrződnek ott, amikről többnyire nincs tudomásunk.
És amikor jön esetleg egy ilyen, hogy megérzés, vagy egy ilyen valami sugallat, az lehet, hogy egy öröklött...
Nyugodtan, onnan is jöhet. Ezért olyan nagyon fontos hívőként, hogy ott van nekünk az a lehetőségünk, hogy amennyiben élő hitet fejlesztek, növesztek magamban, akkor tudom annak a valóságérvényét, hogy bennem a lélek, a bennem élő lélek jól fog tudni megkülönböztetni. Fogja tudni azt, hogy mi az, ami valóban belőle fakad, és ennek a nyomán menjek én, és mi az, amit szükséges, hogy tudomásul vegyek, hogy igen, ez itt van bennem, de nem szabad, hogy nagy teret, vagy úgy gondoljam, hogy ez tényleg én vagyok. Ma nagyon átíródik a pszichológiában az én fogalma, pontosan ezért, mert tapasztaljuk, hogy mennyire összetett ez. Most akkor, hát ki is vagyok én? Mi az, ami valóban én vagyok, és mi az, ami nem? És ez azért nagyon izgalmas, mert el fog vinni bennünket odáig, hogy mégiscsak erőteljesebben rákényszeríti az embereket arra, hogy elköteleződjenek amellett a hiteles én mellett, amit Jung mély énként fogalmaz meg, de megtalálhatunk mindenféle vallástörténetekben, ez az isteni énünk, amit az Isten alkotott. Ez ott van, ez épp, ez sérthetetlen, ez bármilyen súlyos betegségből újra képes megújítani bármelyikünket, csak éppen mi ezt nem akarjuk komolyan venni. Annyira nagyon innen ebből a kicsi kis 2%-nyi kérgünkből akarunk mindent irányítani, dönteni, az egész életünket onnan akarjuk élni, és ez terméketlenséghez vezet. Például, és ezért kanyarodtunk erre, nagyon sokan nem tudják, hogy amikor valami halálos bűn már korábbi generációkban is megjelent, és ilyen az élet elvetése is, ráadásul ugye az elmúlt évtizedekben minden családban biztos, hogy vannak olyan családtagok, akik nem saját késztetettségből, de a háborúk okán öltek férfiként. Nőként nagyon sok, ahol el akarták hajtani a babát valahogyan így úgy. Az elmúlt generációkban sokáig az abortusz egy kollektív bűnként volt jelen. Ez azért nagyon fontos, mert amikor egy bűn kollektív, akkor az egyén nem érez bűntudatot. Nem tudja. Szó szerint úgy van, ahogy Jézus mondja, nem tudja, hogy mit cselekszik. Igen ám, de akkor ezek a halálos bűnök, ezek olyan erősségűvé válnak, mintha egy hurikán kapna el valakit. Egy olyan örvénylés, aminek ha közelébe kerülök, ott már nincs választási lehetőségem. Megismétlem azt, amit korábban tettek. Én is az leszek, mert a családhoz való tartozásom egy nagyon erős húzás. És nem tudja, hogy tulajdonképpen nem is ő döntött, hisz azt sem tudja, hogy amennyiben egy ilyen tetre nem tud úgy tekinteni, mint szerencsés vétekre, amiből még valami nagyon-nagyon jót hozhat ki számára az Isten, akkor el fogja folytani. Úgy tesz, mintha semmi sem történt volna. Az döbbenetes, hogy a nők is körülbelül az elmúlt 5 évben azért változgat, hála Istennek annak, hogy jobban merünk erről a témáról beszélni, de előtte, ha hozzám fordult egy nő, eszébe se jutott, hogy azt el kellene mondania, hogy neki volt abortusza. Hogy az az ő lelki életére mekkora hatással lehet, holott ezen a síkon nincs idő. Tehát ott élhet bennem eleven sebként akár 40-50 év elteltével is. És mérgezi nap, mint nap az életemet. Mert nem fogom megengedni magamnak, hogy én valóban olyan életet éljek, amiben nekem örömöm van, távlatom van, hisz pusztítottam önmagamon belül a jövőt. Nem tudunk úgy nézni a saját, illetve mások bűneire, vétkeire, hogy ez ad lehetőséget, hogy behívhassam a megváltó Istent. Aki értem jött, aki nem az egészségesekért jött, mint többször hangsúlyozza, hanem értem, aki beteg vagyok, aki sebzett vagyok, aki elestem, aki nagyon letértem arról az útról, ami az Isten felé vinne. Én hiszem, hogy ennek a kettőnek a nagyon erős tudása szükséges ahhoz, hogy más irányt vegyen az életünk, és remény legyen benne. Hogy lehet, hogy több generáció óta már itt mindenki csak belehal ebbe, abba és amabba. A bánatba, az őrületbe, az ilyen-olyan, amolyan betegségekbe, de hogy nekünk van egy szabadító, megváltó Istenünk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az életvédelme a lélekben Erről beszélgettünk Farkas Ibolyával, pszichológussal, lelkivezetővel, gyásztanácsadóval. Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm szépen a hallgatók figyelmét és a lehetőséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Örökké. Da-ra-dum dum dum dum, da-ra-dum dum dum dum, da-ri-da-dum dum dum dum, da-ra-dum dum.
Életvédelem a Mária Rádióval.
Hírek.
A mikrofonnál Szigler Lujz.